Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Elkezdődött 14. Leó pápa első rendkívüli bíborosi konzisztóriuma. A Szentatya bíborosi tanácsadó testülete, a konzisztórium január 7-én és 8-án, szerdán és csütörtökön ülésezik a Vatikánban, amelyre meghívták mind a 245 bíborost, közülük Erdő Péter esztergom budapesti érseket és Németh László belgrádi érseket. Leó pápa végig jelen lesz és vezeti az üléseket. A tanácskozás témái között szerepelnek a liturgia, a szinodalitás, a kúriai reform és az evangelizáció kérdései. A rendkívüli konzisztóriumot 14. Leó pápa január 7-én délután 4:45-kor nyitotta meg a szinódusi aulában, miután fogadta Giovanni Battista Re bíboros dékán köszöntését. A kétnapos párbeszéd fontos esemény 14. Leó pápaságában, hiszen megválasztása után mindenekelőtt teljes erejével a szentévi feladatoknak akart megfelelni. Így az, hogy a jubileum lezárása után következő napra konzisztóriumot hívott egybe, annak a jele, hogy Leó pápa tényleg tanácsadó bíborosai meghallgatása után fog neki rendes péteri szolgálatának. Ennek megfelelően napirenden szerepel egyrészt az egyház sürgős szükségleteinek megvitatása, másrészt a pápa által meghozandó döntések számbavétele, kezdve a római kúriában esedékes kinevezésekkel. A rendkívüli hóhelyzet miatt csütörtöktől hétfő reggel 8 óráig ingyenesen utazhatnak a miskolci családok a közösségi közlekedéssel, az autósok pedig ingyen parkolhatnak a város közterületein, közölte Miskolc önkormányzatának sajtóosztálya a távirat irodával. Azt írták, a miskolci családok érvényes forgalmi engedély felmutatásával vehetik igénybe az ingyenes közösségi közlekedést. A hétfőig tartó utazási kedvezmény legfeljebb 5 személy együttes utazása esetén érvényesíthető a Miskolc városi közlekedési ZRT járatain. Az ingyenes parkolás kizárólag a felszíni parkolókat érinti. Az Európa téri, a Patak utcai, a Hősök terei mély garázsokban, valamint a Régi Posta utcai parkolóházban az általános rend szerint kell a parkolásért fizetni. Olvasható a közleményben. A rendkívüli havazás miatt a Magyar Honvédség több eszközt átcsoportosított az ország különböző térségeibe, hogy a lehetséges gócpontokhoz közelebb kerüljenek, és szükség esetén rövid időn belül beavatkozhassanak, mondta a honvédelmi miniszter Tatán a tárca által a távirat irodához eljuttatott közlemény szerint. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte, Tatáról szerdán 4 eszköz indult útnak, 2 Leopard A4 harckocsi Miskolcra, valamint 2 műszaki vontató jármű Veszprémbe. Kaposvárról 2-2 BTR-80 típusú harcjárművet csoportosítottak át Pécsre és Mediánra, tette hozzá. A miniszter arról is beszélt, hogy a tatai laktanyában a készenlétben lévő állományt téli körülmények közötti vezetésre és vontatásra készítik fel, hogy szükség esetén azonnal rendelkezésre álljanak. A rendkívüli téli időjárás miatt a Magyar Honvédség országszerte megerősített szolgálattal dolgozik a lakosság biztonsága érdekében, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Rétvári Bence azt írta, a rendőrök folyamatosan felügyelik a közlekedést, segítik a baleset megelőzést, irányítják a forgalmat, valamint szükség esetén intézkednek az elakadt járművek és bajba jutott közlekedők érdekében. Kiemelt figyelmet fordítanak az egyedül élő, idős vagy veszélyeztetett személyek ellenőrzésére, és segítséget nyújtanak azoknak, akik hideg miatt nehéz helyzetbe kerülnek, tette hozzá. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Hungaromet előrejelzését figyelembe véve 2026. január 7-én szerdán 8 órától visszavonásig elrendelte a vörös kódot. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat függetlenül attól, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Végül az időjárásról. Nyugat felől lassanként tovább csökken a felhőzet. A Dunántúlon és a középső országrészben jobbára gyengén felhős, napos idő várható. Ezzel szemben keleten, északkeleten még napközben sok marad a felhő. Ám a hóesés arrafelé is fokozatosan gyengül, majd megszűnik. Az északnyugati északi szél több felé megélénkül, megerősödik. Így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell. A hőmérséklet napközben mínusz 6 és 0 fok között várható. Híreket hallottak.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Jedikó vagyok. Műsorunk témája a cigány pasztoráció. Dr. Balogh Győző, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye cigányügyi referense, a Görögkatolikus Egyház első magyarországi cigány származású papja. Fontos számára, hogy olyan módszer dolgozzon ki, amely hatékonyan működik a cigány közösségekben. Őt hallják most.
Nekünk cigányoknak a család, a közösség az egyik legfontosabb megtartó erő, ami már kezdetektől fogva meghatározza a létét az embereknek. Éppen ezért az egyháznak a gondolkodásának is ebbe az irányba kell elmozdulni, amikor a cigány pasztorációról beszélünk. A legfontosabb az, hogy a II. Vatikáni zsinat azt mondta, hogy az idők jeleit vizsgálni kell, és minden időben alkalmasnak kell, hogy legyen az egyház tanítása arra, hogy a kor emberének a felmerülő aktuális kérdéseire, az őket érintő problémákra reflektálni tudjon, választ tudjon adni. Az egyház szemszögéből a cigány pasztorációnak azokat a kérdéseket kell vizsgálni, ami a mai kor cigányemberét érdekli, foglalkoztatja, ami az ő életét érinti. Mi az a legjobb módja, ahogyan én egy cigány embernek el tudom mondani, hogy mi az az evangélium, amit Jézus Krisztus neki akar elmondani cigányként, hogy hogyan tudja őt a saját kultúrájában meghívni, mik azok az értékek, amiket ki lehet emelni, azok az ablakok, amin keresztül ráláthat az Istennek az országára. És a cigány pasztorációs paradigmaváltás, bocsánat, tehát a módszertani váltás, az azt jelenteni, hogy innentől kezdve igenis figyelembe kell vennem azt, hogy igaz, hogy ugyanaz az evangélium, amely mindenkinek egyformán szól, Csak nem mindegy az, hogy hogyan mondom el, hogy ki hogyan érti meg, hogyan tudom azt érthetőbbé, felfoghatóbbá és érezhetőbbé tenni, hiszen be kell vallani, hogy mi cigányok inkább a racionális értelmi dolgok helyett sokszor inkább a szívünkre hallgatunk, sokkal jobban szeretjük azt, hogyha érzelmileg fognak meg bennünket. 6. Pál pápától tőle indult az a felhívás, hogy tulajdonképpen, amikor egy cigány közösséghez beszélt, megemlítette azt, hogy milyen jó lenne, ha egy idő után a saját szószólójuk megszületne, aki tudja őket képviselni. És pontosan a cigány pasztorációnak valahol ez a célja, hogy egy idő után a cigányok akarjanak az Isten országának a részesévé lenni, hogy ők akarjanak tenni a saját népükért, hiszen ez alulról tőlünk indulhat el, mert rákényszeríteni az Isten országát tűzelvassal nem lehet az emberre. Kell, hogy én is akarjam az Isten országát építeni cigányként. Az inkulturáció miként, ez egy mostani fogalom, amit elég gyakran használnak az egyházban. 2005-ben a pápai tanács létrehozta a cigánypasztorációs irányelveket, ami 102 pontból állt. Ennek az egyik nagyon fontos része, amit ki kell emelni, hogy az evangéliumot, amikor beleültetik az Isten üzenetét a cigány kultúrába, az csonkítatlanul megtartja a sajátosságait, és a kettő elegyedve valami magasabbat hoz létre, valami tökéletesebbet, de nem oldódik fel a másikban. Erre azért hoztam a Rubjovtól a Szent Háromság ikonját, mert tökéletes példája a család modellnek, ahol az apának és az anyának a tökéletes szeretetéből születik meg egy harmadik valaki, aki mind a kettőnek az örökségét tovább viszi, és élhetővé próbálja meg tenni, és előre mozdul. Egy közösség tagja más kultúrával. Amikor én gyermekként beléptem a templomba, otthon éreztem magamat, és hálát adok a Jóistennek, hogy olyan papom volt, akinek az öltözéke, az éneke, a befogadó magatartása nekem lehetőséget adott arra, hogy a szívemben megszülessen a vágy, hogy én szeretnék ilyen pap lenni. A közösség is annyira jó volt, hogy én ott otthon éreztem magam. Nem éreztem száraznak a vecsernyét, az útrenyét, a liturgiát, mert engem befogadtak. Nem azt éreztem, hogy én ott cigány vagyok, és meg vagyok különböztetve, hanem a templomban otthon voltam, és hazajártam, és ministrálhattam, sőt, foglalkoztak velem, egy kicsit tanítgattak énekelni, és pátyolgattak. Az egyháznak a hagyományait rám ragasztották, és ahogyan mondták, oda is kozmáltam az oltárhoz. És hálát adok a Jóistennek, hogy olyan papom volt, aki előtt, úgy, mint én előttem, nem voltak még abban az időkben példák. Nem voltak még akkor cigány hivatások, nem ismertem cigány papot. És amikor megszületett bennem az a vágy, hogy szeretnék pap lenni, ő csak bátorított. Mert ő azt látta, hogy mindenki egyenlően meg van hívva erre a hivatásra, és igenis a cigányok közül is fontos, hogy legyenek hivatások, legyenek szerzetesek, legyenek apácák, legyenek papok, legyenek olyan emberek, akik tanulva visszamennek a sajátjaik közé, és elmondják azt nekik belső tapasztalatukként, hogy mennyire hívja az őket a Jóisten, mennyire szereti az Isten a cigányokat, aki értünk is meghalt, aki értünk is ugyanúgy cigányokért is odaadta az életét a kereszten. Közöttük élve lehet jól cigánypasztorációt csinálni. Nem az íróasztal mellől, nem pedig a katedrálól, köztük élve, cigány módon étkezve, velük táncolva, velük énekelve. Az evangélium minden kultúrának szól. A Jóisten azzal áldott meg, hogy volt szerencsém Rómában tanulni, és pápai liturgiákon, utána fogadásokon vettünk részt, ahol afrikaiak is jöttek, és mindenki műsort adott a saját közösségéből, és olyan jó volt, hogy magasan képzett teológusok fűszoknyában táncolva a saját hagyományainak megfelelően akarták köszönteni a pápát, utána a fogadáson mindenki elegánsan felöltözött, európai módon, de előtte a saját nyelvén ki akarta fejezni, hogy mennyire szeretik őt a pápát, mennyire fontos nekik az, amit az egyház adhat, hiszen az ember abból ad, amilyen van. Én nekem cigányként a cigány kultúrámból kell adni, cigányként kell a megváltást keresnem, és ezek az utak állnak előttem, ezek állnak rendelkezésre, hogy én a Jóisten országába eljussak. A cigány kulturális elemek, a tánc, aki szereti a cigány táncot, és jobb bennem, mint én, az szabadságot érez benne, az érzéseknek a előmenetelét élheti meg, és ugyanilyen a nyelv is. És az egyház, ahogyan elkezdett találkozni a cigány kultúrával, nagyon érdekes keresztmetszeteket hozott létre. Ahol a nyelvet kezdte el az egyház tisztelni, és a Szent István társulatnak köszönhetően megszületett a teljes cigánynyelvű szentírás, ott megszületik a Biblia. Mert nagyon fontos az, hogy a cigány nyelvet műveljük. Nagyon fontos az, bár én csak könyvből tanultam a cigány nyelvet sajnos, de nagyon fontos az, amikor az ember elmegy egy cigány nyelvű liturgiára, egy szentmisére, és ha nem is ért mindent, de az idősebb rokonaim is megtisztelve érzik magukat, hogy az egyház vette a fáradtságot. És volt olyan, aki megkönnyezte, hogy a püspök cigány nyelven köszöntötte őket. Volt olyan, aki megkönnyezte azt, hogy elment a kereszt búcsújára, és a saját nyelvén hallhatta az evangéliumot szólni. Láthatta azt, hogy azokat a kulturális elemeket belevitték a liturgiába, gitárral énekelve éneklik a liturgiát. De nagyon fontos az, hogy a cigány búcsúnál, a kereszt búcsújánál a cigány testvéreink fel tudják a vándorlásnak az emlékeit eleveníteni. A mi vallásos felfogásunk olyan elemeket tartalmaz, amit egy kívülről embernek meg kell értenie. Ezért fontos az, hogy a papok, az egyházi személyek elmerüljenek a cigány kultúrában, hiszen egymást meg kell érteni. Ez az, ami gyógyító elem lehet. Ez az, ami a feszültségeket lebontja, hiszen nekem az a tapasztalatom a cigány pasztorációban, hogy az emberek nem egymástól félnek, hanem az ismeretlentől. Mert nem ismerik a másiknak a szokásait, nem tudják, hogy hogyan kell viselkedni. Tapasztaltam azt, hogy cigány emberek a templomba azért félnek bemenni, mert nem tudják, hogy ott hogyan kell viselkedni. Nem rájuk van kalibrálva, nem tudnak végigülni egy hosszú egyórás vagy másfél órás liturgiát, mert szükségük van a mozgásra. Ugyanezt tudom mondani a cigány gyermekeimről, akikkel hittanon foglalkozok, hogy másképpen kell egy kicsit velük bánni, meg kell őket mozgatni. Nekem is gitárt kell ragadni, be kell vinni az órára, énekelni kell velük. Sőt, még táncnak is gúnyolják, amit próbálok néha velük játszani, vagy mozgatni őket. De fontos az, hogy mozgásban legyenek. És kimondva kimondatlanul ez a rengeteg mozgás a nomád előtörténethez is kapcsolható.
Dr. Balogh Győző a cigányság sajátosságairól és az egyházi közösségépítésről beszélt.
Как красиво создан этот мир. Наш Бог с любовью все нам подарил. И в это время я пою ему о том, как сильно я его люблю. И в это время я пою ему о том, как сильно я его люблю.
Hodász élen jár a cigány pasztorációban, nem véletlenül, hiszen 1941-ben Sólya Miklós görögkatolikus lelkipásztor ezen a településen indította el a cigány pasztorációt. Az ő tevékenységét idézi fel Lakatos Sándor, a hodászi cigány görögkatolikus egyházközség tagja.
1941-ben, amikor Sólya Miklós bácsi oda került, nevezzük úgy az ő kinevezésének alapján, nem volt odaírva, hogy a cigányok közé is neki kötelező lemenni, hanem az akkori magyarsághoz, az ottani parókiára lett kinevezve hodász lelkészeként. Ő maga találta meg ezt a közösséget. Tehát nem küld veled, nem hogy kötelességből, hanem ő ezt az egyszerű, szegény cigány közösséget, ő találta meg, amikor cigánytelepre lement, akkor látta, hogy milyen állapotok vannak, milyen szegénység van, és nem csak a szükségletnek a szegénységét látta, hanem a lelki szegénységet is. látta azt, hogy ezek az emberek szomjúznak az Isten dolgaira, és igazán nincs velük törődés lelkiekben. Ő az ő munkáját akkor kezdte el, nem volt se kápolna, semmi nem volt, árokparton összegyűjtötte a gyerekeket, elkezdte az ő papi munkáját, és nem azzal kezdte, hogy mindjárt megreformálom őket, és akkor na, pipáljuk ki, hogy nem kell a kultúra, nem kell, stb., hanem ezzel együtt egy parton, ahol a gyerekek táncoltak, ahol tábortüzet raktak, ahol különböző meséket hallgattak, és akkor ő ott volt a középpontban, amikor elkezdte, hogy na, akkor most az evangéliumot hallgassátok, mi az Isten szava, mit üzen Isten nektek, hogyan szeret benneteket is Isten, hiszen ti is Isten gyermeke, hiszen is mindig mondta, hogy Jézus a kereszten nem csak egy emberért, nem csak egy fajért halt meg, hanem a világ összes embereiért halt meg, kereszthalált vállalt, értetek. Ugyanakkor ő a hitélet elmélyítése mellett, ami nagyon fontos volt, mert alapja, ugyanakkor foglalkozott azzal, hogy megtanuljanak írni a régi öregek, hogyan kell olvasni, hogyan kell a szociális krízis helyzetből egy picit kijönni, tehát hogy emberségében is segített fölemelni őket, hogy a helyes utat abban is megtalálják. Majd 70 évvel ezelőtt volt az első cigány zarándoklat, amikor Mária Pócsra a szeptember 14-i bócsot, a keresztfelmagasztalási bócsot választotta, úgymond a cigányoknak egy csendes időszakban, ahol összejönnek a cigányok, elzarándokolnak, és csak maguk vannak. Ez az zarándoklat évekig gyalogment, még olyan is, akinek nem volt cipője, de mezítláb, és vitte a zászlót, és énekeltek. Majd később Vályokból bővítettek egy kis parasztházat, és már ott gyűjtötte őket össze. 50 éves emberek voltak első áldozók, akik annyi kapcsolatuk volt régebben az egyházzal, hogy ha megszületett a gyerek, talán megkeresztelték, és egy temetés. Ennyi kapcsolat volt. Semmi más kapcsolatok nem volt. Miklós bácsi munkája alatt történt az, hogy az emberek elkezdtek egy picit másképpen, nem azt mondom, hogy nagyon jól, de az a lelkiség, amit őtőle kaptak, mondjuk úgy, hogy a pasztoráció során, hiszen ezt a szót talán ő maga se tudta, hogy ma így fogja magát ez kinőni, ő a papi munkáját végezte, az egyszerű papi munkáját, és ami a legfontosabb, hogy akkora bizalmat nyert a cigányokban, hogy mindenféle bajaikat nyíltan elmondták neki. Akkora bizalmat élvezett a cigányokba, hogy azt nem lehet szavakba kimondani. Minden, amikor oda mentek különböző problémákkal, tanácsot is kértek, Miklós bácsi, mit tegyünk, hogy csináljuk, hogy oldjuk meg. Vagy éppen nem tudom én, az ember részegen jött haza, és összetörte még azt a keveset, ami volt. Ő lelket öntött vele, hogy hogyan tovább, hogy beszélt külön az emberrel, hogy mit nem szavazhatjuk. Későbbiekben pedig az volt a legnagyobb csodálatos dolog, amikor a liturgiát, a mise szöveget lefordította a cigány nyelvre. Most gondoljunk el egy nép, aki a saját nyelvén meg tud szólalni egy kápolnában, és tud misézni a saját nyelvén, mekkora öröm az, mekkora örömhír az ő lelkében az, és gyerekek, akik minisztráltak, akik különböző könyörgéseket mondtak. Tehát ez egy csodálatos dolog volt. Én úgy fogalmazom, mert ez a valós helyzet, hogy ő, amíg az egyik kezével az evangéliumot adta, mint egy tápláló kenyeret a lelkeknek, a másik kezével pedig megsimogatva különböző segítségeket nyújtott, hogy picit fölemelje őket, tehát hogy segítse őket abból a nehéz helyzetből kijönni, amiben voltak. Ez sikerült is nekik. Áldozatos munkát hozott, mert éjszakákban nyúló tanításokat végzett. Tehát nem kímélve a fáradtságot, az időt, mondhatnánk úgy, hogy életének 90%-át nálunk töltött el a cigányoknál. Ő maga is cigányul beszélt későbbében, amikor megtanulta a nyelvünket. És nem csak azt tanulta meg, hogy hodászon a célhári dialektus beszéljük, hanem elment más falmakba is, hogy hogyan is beszélik, hogy ő pontosan tudja lefordítani majd a liturgiát. És a liturgián kívül egyéb énekeket is ő fordított, tehát nem mi fordítottuk akkor, hanem kérdezte, és akkor mondta, nem, ez nem mi így helyes, hanem ezt így kell pontosan kifejezni. Tehát és az a nyíltság azért is volt, nem csak azért, mert ő megtanulta a nyelvünket, hanem gondoljunk bele, hogy egy magyar ember odajön egy cigány közösségbe, és egy közösség elfogadja annak a magyar embernek a segítségét, tanítását, ez is egy csodálatos dolog, hogy hogyan is fogadtuk mi el. Azért mondom már, hogy fogadtuk mi el, mert valahol már a 70-es évek után már én is a tanítványa voltam. És az ember ilyenkor nehéz szívvel gondol arra vissza, hogy talán Miklós bácsiból is a világon csak egy volt, egy Miklós bácsi. Tehát az a munka, amiből ő a mélységből fölemelt egy népet, és egy erős alapot rakott le, hát nem tudom, hogy lesz-e ő hozzá hasonló. Nagyon sok kezdeményezések vannak. Tehát Miklós bácsira visszatérve, ahol az ABC betűi, az ajándékok és a kápolna mi mindenre szolgált, oktatásra, nevelésre, a hitéleten túl. Nem szégyen ez, amikor azt mondjuk, hogy a kápolna közepén rakott egy asztalt, egy szelet kenyér, kés, villa, és akkor most tanuljuk meg ezeket. Tehát olyan dolgokat tanított meg velünk, amire egyszerűen emberek azt mondják, miért nem otthon tanulta meg a szüleinél? Hát uram, atyám, nem volt erre lehetőség. És ő arra is odafigyelt, hogy mi fiatalok, hogyan bánjunk a kisebb villával, hogyan kell enni, hogyan kell egy asztalnál akár viselkedni is, hogyha közösségben vagyunk ezekre. És mi ezt örömmel vettük, hogy ez a Miklós bácsi, ez a magyar pap, hogy mi mindenre képes, lábjegyzett füzete volt. Egy olyan füzet, amiben mindnyájuknak a lába le volt rajzolva, és beleírta, hogy ez a méret kié. Ez arra szolgált, hogy ő az ország sok területéről mindig kért adományokat, segítséget. És akkor tudta, tehát erre is volt ideje, amikor látta, hogy valakinek már olyan a helyzete, tényleg szüksége van különböző cipőre vagy ruhára, akkor neki megvolt ez a lábjegyzett füzet, és ő tudta ezt, hogy kinek való, mire. Tehát kirándulásokat szervezett, színdarabokat szervezett számunkra, sok olyan dolgot, amit ma már talán mi azt mondjuk, hogy a mai gyerekekkel már nincs olyan foglalkozás, de nyilvánvaló, hogy sok egyéb más segítség is van. Tehát visszatérve Miklós bácsira, mi úgy érezzük és úgy gondoljuk, hogy ő a honászi cigányoknak a profétája volt. Egy olyan proféta, aki megtalálta az elveszett nyájat, és ennek a nyájnak lelki és testi táplálékot biztosított az ő tanításával. Nagyon sok ménysások voltak, és mindig, hát veszekedtünk, néha sírás is volt belőle, hogyha nem jutott ruha, mert most ki fogja mondani az apostolt, és ő a liturgiából nagyon sok szöveget, amit csak lehetett, az kiadott gyerekeknek. Hogy érezzék azt, hogy mi is részesévé válunk a liturgiában, ami most itt fog történni az oltár körül. Tehát nagyon odafigyelt ezekre a részletekre. Régen az volt a szokás, hogy a lányokat, ha már este volt, nem engedték ki. És úgy oldotta meg, hogy elment minden anyukához, apukához, és felelősséget vállalt, hogy engedd el nyugodtan, bízd el bennem, én haza fogom neked hozni a házhoz. És ez így is volt, amikor bizony az éjszakában nyúlóan tanított bennünket, na akkor most kísérjük haza a lányokat. És Miklós bácsival együtt háztól házig kísértük, bezörgetett, cigányul köszönt, és akkor mondta, hogy hazahoztam a lányatokat egészségben, ne félgetek semmit. És az emberek nagyon fölnéztek rá, hogy még erre is van ideje, és nem kímél pártra, hogy ilyennel is foglalkozik, velünk foglalkozik. Tehát első áldozók, amikor voltak az emberek, tehát nagyon sok első áldozó volt, és cigányok életében ez nagyon fontos kérdések voltak, hogy mi gyerekeink is most már első áldozók, és akkor innentől kezdve már ugye tudnak áldozni, nyúlni, és még jobban be tudnak kapcsolódni ennek a hitnek a világában. Tehát valahogy úgy éreztük mi mindig, hogy az Úr Jézus mindig különlegesen a tenyerén hordott és hord bennünket, hodászi cigányokat, mert egy olyan lelkész küldött oda, aki az elveszett bárányait lelkiekbe megtalálta, és fölemelte őket, tényleg az Isten oltárára helyezte. Egy olyan erős alapot rakott le, amit ma már csodálatos dolgokat csinál. Tehát ma már az a Miklós bácsi öröksége még jobban ki tudott nyílni azzal, hogy az alapokat ugye ő lerakta, erre tudtunk építeni. Ma már idősekről gondoskodnak szociális otthonban, családok átmeneti otthon, ahol menekült anyák, vagy éppen az élet úgy hozza, hogy nincs hol lakniuk, vagy különböző problémákkal küzdenek. Azok ott kapnak ellátás, szállást az intézményeinkben. Óvoda van, közösségi ház, új templom épült, és nagyon sok egyéb feladatokkal foglalkozunk még. Tehát hál' Istennek nagyon sokan vagyunk most, az én korosztályom fiatalabb is, akik a közösségben, mi a Miklós bácsi mellett, akik tanultunk, meg tanított bennünket, hogy a közösségnek most visszafelé szolgáltatunk mind abból a lelkiekből, meg tudásból, amit mi kaptunk Miklós bácsitól. Visszafelé is kell. Mert amikor a fiatalokról beszélünk, szükség van rá, nagyon össze kell fogni ahhoz, hogy elnevesszenek. A mi nagy büszkeségünk az, hogy Miklós bácsi munkája úgy kamatoztattuk meg, hogy nagyon sok továbbtanulóink vannak. Nagyon sok főiskolásunk van, főiskolás végzettek most már, hál' Istennek, egyetemisták, akik, ha nem is maradtak meg helyben a faluban az egyetemisták, de ma minisztériumokban ott vannak, különböző hivatalokban, és erre büszkék is vagyunk, hogy az a maga, amit Miklós bácsi elvetett a mi közösségünkben, az most vissza is tud adni valamit ennek az országnak is, és a saját közösségünknek is. Tehát mi már eleve a gyermekeinket úgy neveljük, tehát elsősorban mi cigányul beszélünk, tehát otthon a gyerekkel is csak cigány nyelven beszélünk, és aztán csak magyarul. Tehát két nyelvet beszélünk. Ez is Miklós bácsinak köszönhető, mert ha a liturgia, az imádság nem cigány nyelven történt volna 70-es évektől a mai napig, akkor ez a nyelv is nálunk is elkopott volna, ez az érték is elhalt volna, és ő nagyon odafigyelt, hogy ez az érték, mint egy kultúra, hogy ez is gyökeret verjen, hogy ne haljon el. Mert ezzel tudjuk bizonyítani, hogy igen, mi ezek vagyunk, mi ezt az értéket kapjuk, és ragaszkodunk ezekhez a gyökerekhez. Tehát ez is egy csodálatos dolog az életünkben, és mi amikor imádkozunk, is cigányul imádkozunk, énekelünk, és az az öröm is évek óta, ezek óta bennünk van, amikor a magyar testvéreink is együtt a cigány templomban ott vannak, és el tudunk menni a másik templomban és a magyar közösségben, és ők eljönnek hozzánk. Tehát vele gondolva ez egy csodálatos dolog, amikor átjárunk egymás közösségében, egymás asztalához le tudunk ülni, békességben, szeretetben el tudunk egy ebédet fogyasztani. Tehát ez is Miklós bácsinak köszönhető, hogy a hodászi magyarok és cigányok az Úristen gondviselése által és a Miklós bácsi munkája által egy asztalhoz le tudunk ülni. Nekünk megtiszteltetés az nyilvánvaló, amikor a magyar képviselőtestület és a magyar hívek eljönnek a cigány templom búcsúra, és együtt egy terültet asztalnál tudunk beszélgetni, és tudunk emételni, tudunk imádkozni egymás templomában. Ezek nagyon fontos dolgok, pont azért ami számunkra, mert látjuk, hogy a világban milyen problémák vannak, milyen cigány ellenes dolgok is vannak. És mindig mi úgy munkálkodunk, hogy azt mondjuk, hogy igen, nekünk az a fontos, hogy békesség legyen ott hodászon, hogy szeressék az emberek egymást, hogy tiszteljék egymást, és világító fényként, fényként maradjunk meg. Aki egy utat tud mutatni, hogy lehet így is békességben egy településen, egymás munkáját segítve is egy településen tudunk élni. Hát ez a munka az, amihez Miklós bácsi hozzásegített minket. Ez az ő gyümölcse, és ez az ő profétai munkája, ami köztünk megvalósult.
Lakatos Sándort, a Hodászi Cigány Görögkatolikus Egyházközség tagját hallották. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Jerikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. A 14. Leó új katekézis sorozatot kezdett a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól. Leó pápa a Sixtus kápolna karácsonyi koncertjén. Hallgassa meg az Úr a béke és a méltóság nélküli gyermekek csendes kiáltását. 14. Leó pápa első rendkívüli bíborosi konzisztóriuma. A szent év után új kezdet.
Leó pápa új katekézis sorozatot kezdett a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól. Az éppen lezárult szent évben Jézus életének misztériumairól szóltak a szerdai pápai elmélkedések, most pedig 14. Leó pápa az egyház életének egyik fontos sarokkövéről, a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól kezdett új katekézis sorozatot. A zsinat tanítása ma is aktuális, ezért újraolvasása segít átültetni a gyakorlatba az akkor elindított reformokat. A 2026-os év első pápai audienciáját a Szent Atya a 6. pálteremben tartotta meg, mintegy 7000 hívő jelenlétében. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni.
Si tratta di un'occasione preziosa per riscoprire la bellezza e l'importanza di questo evento ecclesiale.
A II. Vatikáni zsinat és dokumentumainak újraolvasása jó alkalom lesz arra, hogy újra felfedezzük ennek az egyházi eseménynek a szépségét és jelentőségét. Kezdte katekézisét Leó pápa, majd idézte elődjét Szent II. János Pált, aki a 2000-es nagy szent év végén kijelentette: most jobban kötelességemnek érzem, mint valaha, hogy rámutassak a zsinat nagy kegyelmére, amely az egyház javára vált a 20. században. 2025-ben együtt ünnepeltük a níceai zsinat évfordulóját, és megemlékeztünk a 60 éves II. Vatikáni zsinatról. Bár nem telt el azóta olyan sok idő, a II. Vatikáni zsinat generációja, püspökök, teológusok és hívek már nincsenek velünk. Ezért fontos újra közelebbről megvizsgálni a dokumentumait, újraolvasni és elmélkedni róluk, állapította meg 14. Leó pápa. Olyan tanításról van szó ugyanis, amely máig az egyház útjának vezércsillaga. Ahogy 16. Benedek pápa tanította, az évek múlásával a dokumentumok nem veszítettek időszerűségükből. Tanításuk kifejezetten mérvadó az egyház új kéréseivel és a jelenlegi globalizált társadalommal kapcsolatban. Amikor Szent 23. János pápa 1962. október 11-én megnyitotta a zsinatot, úgy szólt róla, mint egy fényes nap hajnaláról az egész egyház számára. A sok zsinati atya munkája valóban elegyengette az utat egy új egyházi korszak előtt. Gazdag bibliai, teológiai és liturgikus megfontolást követően a II. Vatikáni zsinat újra fölfedezte Isten atyai arcát, aki Krisztusban arra hív, hogy gyermekei legyünk. Az egyházra Krisztus a népek világosságának fényében tekintett, mint az Isten és népe közötti szeretet közösség és szentségi egység misztériumára. Fontos liturgikus reformot indított el, a középpontba állította az üdvösség misztériumát, valamint Isten egész népének aktív és tudatos részvételét.
Al tempo stesso ci ha aiutati ad aprirci al mondo e a cogliere i cambiamenti e le sfide dell'epoca moderna del dialogo e nella corresponsabilità come una chiesa che desidera aprire le braccia verso l'umanità.
A zsinat ugyanakkor segített abban, hogy jobban megnyíljunk a világ előtt, befogadjuk a modern kor változásait és kihívásait, a párbeszéd és a közös felelősség felvállalásával, mint egy olyan egyház, amelyik szeretné kitárni karját az emberiség előtt, visszhangozva a népek reményeit és aggodalmait, együttműködni egy igazságosabb és testvéri társadalom építésében. Az ökumenizmus, a más vallásokkal és a jó akaratú emberekkel való párbeszéd útjára lépett. 14. Leó pápa katekézésében rámutatott, hogy ma is ez a lelkület, ez a belső hozzáállás kell, hogy meghatározza spirituális életünket és az egyház lelkipásztori tevékenységét, mert még teljesebben meg kell valósítanunk az egyházi reformot a szolgálatok terén, és a mai kihívásokkal szemben az a hivatásunk, hogy figyelmesen értelmezzük az idők jeleit, örömmel hirdessük az evangéliumot, bátran tanúskodjunk az igazságosságról és a békéről. Albino Luciani, a későbbi első János Pál pápa még püspökként prófétai módon írta a zsinat elején. Rámutatott, hogy nem annyira szervezeteket, módszereket vagy rendszereket kell megvalósítani, hanem sokkal inkább egy mélyebb és kiterjedtebb életszentséget. Lehet, hogy a zsinat gyümölcsei csak évszázadok múltán jelentkeznek, úgy érnek be, miután leküzdöttük az ellentéteket. A zsinat újrafelfedezése tehát, amint Ferenc pápa megállapította, segít nekünk abban, hogy újra az első helyre tegyük Istent és az egyházat, mely őrülten szereti Urát és az összes embert, akit ő szeretett. Számunkra is aktuális az, amit Szent VI. Pál a résztvevő atyáknak írt a zsinat végén. Vagyis, hogy induljanak és találkozzanak az emberiséggel, vigyék el az evangélium jó hírét, tudatában annak, hogy olyan kegyelmi időt éltek meg, amelyben összesűrűsödött múlt, jelen és jövő. Múlt, mert összegyűlt Krisztus egyháza a maga hagyományával, történelmével, zsinataival, doktoraival, szentjeivel együtt. A jelen, mert a mai világ felé nyitunk, a maga nyomorúságával, fájdalmaival, bűneivel, de páratlan sikereivel, értékeivel, erényeivel együtt. A jövő pedig a népek felhívása a nagyobb igazságosságra, szándéka a békére, egy magasabb élet utáni szomja, pontosan az, amit Krisztus egyháza adhat és akar adni nekik. 14. Leó pápa így zárta katekézisét.
Anche per noi è così. Accostandoci ai documenti del Concilio Vaticano II e riscoprendone la profezia e l'attualità, accogliamo la ricca tradizione della vita della Chiesa.
Azáltal, hogy közelebbről megvizsgáljuk a II. Vatikáni zsinat dokumentumait, újra felfedezve annak proféciáját és aktualitását, befogadjuk az egyház életének gazdag hagyományát, és egyben elgondolkodunk a jelenen. Új örömmel találkozunk a világgal, hogy elvigyük Isten országának evangéliumát, mely a szeretet, az igazságosság és a béke országa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Leó pápa a Sixtus kápolna karácsonyi koncertjén. Hallgassa meg az Úr a béke és a méltóság nélküli gyermekek csendes kiáltását. A karácsonyi énekek és színek még néhány napig sokak szívében élnek. A fények még nem aludtak ki, a dallamok visszhangoznak az emlékezetben. Mégis vannak olyanok, akik sötétségben és csendben élték meg ezt az ünnepet. Sok gyermekről van szó a világ számos részén, akiket még a legalapvetőbb jogaiktól is megfosztottak, akiknek csendes kiáltása azzá a kiáltássá válik, amelyet minden másnál jobban meg kell hallani. A kicsinyeknek szentelte 14. Leó pápa a Sixtus kápolna karácsonyi koncertjét, amelyet szombaton január 3-án este tartottak Michelangelo freskóinak lenyűgöző környezetében.
Che in questo concerto ci ha fatto meditare il mistero del Natale con il linguaggio della musica e del canto.
A pápa a rendezvény végén a résztvevőkhöz intézett szavai szerint a karácsonyi elmélkedés a zene és az ének nyelvén is megnyilvánul, amely képes mind az elméhez, mind a szívhez szólni. Ezt fejezik ki a több mint 1500 éves kórus hangjai, amelyet Marcos Paván prelátus karmester vezényel, Michele Marinellivel együtt, aki a Pueri Cantores, az ifjúsági kórus karmestere. 14. Leó pápa beszédében köszönetet mondott mindkettőjüknek. Nincs karácsony énekek nélkül, ismerte el a pápa, kiemelve azok eltérő jellegét nyelvenként és nemzetenként. Ez szinte természetes, hiszen az evangélium beszámolója szerint abban a pillanatban, amikor Mária megszülte Jézust, az ég angyalai ezt énekelték: dicsőség Istennek és békesség a földön. Az újongó dallamok, az első karácsonyi koncert nézői a betlehemi pásztorok voltak, akik ismét az evangélium szerint dicsőítve és hálát adva Istennek tértek haza, talán énekelve és egy kezdetleges fuvolán játszva. De az égi zene azon az estén egy bensőségesebb és érzékenyebb helyen is felcsendült, Mária szívében.
Impariamo da lei ad ascoltare nel silenzio la voce del Signore.
Tanuljuk meg tőle, hogy a csendben halljuk meg az Úr hangját, hogy hűségesen kövessük azt a szerepet, amelyet ránk bízott az élet partitúrájában, kérte Leó pápa. A Szent Atya a fényről szóló elmélkedése mellett megemlékezett a gyermekek csendes, mégis fájdalmas ünnepéről is, akik ezt a karácsonyt a világ számos részén fények, zene, sőt, még az emberi méltósághoz legszükségesebbek, és a béke nélkül élték meg. Az Úr, akihez ma este úgy döntöttünk, hogy dicsőítő énekeinket emeljük, hallja meg a kicsinyek csendes kiáltását, és Szűz Mária közbenjárására adjon a világnak igazságosságot és békét, fohászkodott a pápa.
Pater noster, qui es in celis.
Majd beszéde végén énekelve elimádkozta a mi atyánkot a Sixtus kápolnában jelenlévőkkel.
14. Leó pápa első rendkívüli bíborosi konzisztóriuma. A szent év után új kezdet. A Szent Atya bíborosi tanácsadó testülete, a konzisztórium január 7-én és 8-án, szerdán és csütörtökön ülésezik a Vatikánban, amelyre meghívták mind a 245 bíborost, köztük Erdő Péter esztergom budapesti érseket és Németh László belgrádi érseket. A tanácskozás témái között szerepelnek a liturgia, a szinodalitás, a kúriai reform és az evangelizáció kérdései. Leó pápa végig jelen lesz és vezeti az üléseket. A rendkívüli konzisztóriumot Leó pápa szerdán délután 4:45-kor nyitja meg a szinódusi aulában, miután fogadta Giovanni Battista Re bíboros dékán köszöntését. Csütörtökön reggel 7:30-kor Leó pápa a bíborosok jelenlétében szentmisét mutat be a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál, majd 9:30-kor kezdődik a délelőtti tanácskozás a szinódusi aulában. Délben 1:00-kor a konzisztórium részvevői együtt ebédelnek a Szent Atyával a 6. Pál aula átriumában. Délután 4:45-kor folytatják a tanácskozást, majd terv szerint este 7:00-kor zárul a kétnapos bíborosi konzisztórium. Ferenc pápa halálát követően a konklávét megelőző általános konzisztóriumok során fölmerült visszajelzések egyike éppen az volt, hogy felkérjék arra a leendő pápát, hogy térjen vissza a bíborosi kollégiummal folytatott rendszeres konzultációhoz, ami ritkán történt meg Ferenc pápa péteri szolgálata során. Így kerül sor közel 8 hónappal 14. Leó pápa megválasztása után az első rendkívüli konzisztóriumra. Leó pápa kifejezetten akarta, hogy ez a találkozó közvetlenül a reménység jubileumának befejezése után történjen meg, a vatikáni bazilika szent kapujának bezárását követően. A kétnapos párbeszéd fordulópontot jelent 14. Leó pápaságában, mert először is teljes erejével a szentévi feladatoknak akart megfelelni, majd annak befejezése után a rögtön rákövetkező napra egybehívott konzisztórium annak a jele, hogy Leó pápa tényleg tanácsadó bíborosai meghallgatása után fog neki az ő rendes péteri szolgálatának. Ennek megfelelően napirendre szerepel egyrészt az egyház sürgős szükségleteinek megvitatása, másrészt a pápa által meghozandó döntések számbavétele, kezdve a római kúriában esedékes kinevezésekkel. A szentcéki sajtóiroda közleménye szerint a bíborosi találkozó a közösség és a testvériség pillanatai lesznek, valamint az elmélkedésre, a megosztásra és az imádságra szánt idő. A cél a közös megfontolás elősegítése, valamint támogatás és tanácsadás nyújtása Szentatyának az egyház kormányzás gyakorlásában. Maga 14. Leó pápa mondta a bíborosi kollégium az intézet első beszédében, megválasztása másnapján. Jelenlétetek arra emlékeztet, hogy az Úr, aki rám bízta ezt a küldetést, nem hagy egyedül a felelősség viselésében. Jelenleg 245 a bíborosok létszáma, akik meghívást kaptak Rómába. A 80 év alatti választó bíborosok száma 126, hattal több, mint a 120 fős küszöb, de már is kevesebb, mint a májusi konklávén választó 133 bíboros. Közülük 110 Európából, 37 Ázsiából, 38 Latin-Amerikából, 28 Afrikából, 27 Észak-Amerikából és 4 Óceániából származik. 14. Leó terve szerint a tanácskozás során a csoportos munka és a közgyűlés váltakozva folyik. A konzisztórium az egyház életének és küldetésének része és célja a közösség megerősítése Róma püspöke és a bíborosok között, akik arra hivatottak, hogy különleges módon működjenek együtt az egyetemes egyház javáit való gondoskodásukban, jelezte a konzisztóriumról kiadott szentcéki nyilatkozat. 14. Leó pápa december 12-én a Guadalupe-i Szűzön a liturgikus emléknapján jelentette be a rendkívüli konzisztórium összehívását, jelezve, hogy az a kollegialitás fontos mozzanata. A konzisztórium témái Leó pápa péteri szolgálata első hónapjainak tevékenységéből szűrhetők le. Elsősorban az evangélium hirdetése, amely megújult lendületet igényel. Nélkülözhetetlen elkötelezettség mindenki számára az egyházban, hogy aki szolgál, az mintegy eltűnjön, hogy Krisztus megmaradjon, tehát kicsinné kell lennie, hogy ő megismerhető legyen és ebben megdicsőjön. Az olasz püspökökkel találkozva Leó pápa így buzdított: Jézusra tekinteni az első dolog, amire mi is hivatottak vagyunk. Ebben az időben jobban, mint valaha, Jézus Krisztus kell a középpontba helyeznünk, és az evangélii gaudium által kijelölt utat követve segítenünk kell az embereket abban, hogy személyes kapcsolatot tapasztaljanak meg vele, hogy felfedezzék benne az evangélium örömét. Így emlékeztetett Ferenc pápa apostoli buzdítására, amelyet az evangelizáció hivatkozási pontjának tekint. 14. Leó pápa által magának kitűzött és számos alkalommal idézett prioritásai között szerepel az egyház egysége. Innen ered a kollegialitás és a szinodalitás közötti kapcsolat, amelyet ismételten hangsúlyozott, hogy a szinodalitást a közösség gyakorlásának tekinti.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Babits Mihály, halovány téli rajz. Milyen fehér csöndesség ez? Messze házunk télben ül, gyere az ablakhoz, édes, csókolj meg, és néz körül. Süt a nap, elállt a hó már, mégis pelyhek hullanak, puhán, halkan, pehely mód száll pillanat és pillanat. Gyere, édes, az ablakhoz, tekints szét az udvaron, nézd a friss, a lágy, a vaskos szőnyegen még semmi nyom. Csak a kiszolgáló lába rajzolódik halavány, s elvész, mint a Szaharába egy zarándok karaván. Szalma közt fagyottan áll a kert, füzes mélyén a kút, intve dermet jégszakálla, hogy az év, mint óra fut. Jertek apró, jertek sűrű pillanatok pejhei, jobban, mint e szalmagyűrű szívünk kútját védeni. Milyen furcsa füstünk árnya a túlsó tető haván, mintha távol emlék szállna rokon szívbetétován. Ki gondolhat ránk egy csöndben, míg körülvattáz a hó? Titkos lánc nyúl át a földön, összekötve, aki jó.
Babits Mihály az Előkelő tél című versét Tóth Levente előadásában hallották.
A nap imája.
A világot, Uram, te teremtetted, s benne mindenki a te gyermeked lett. Fehérbőrű vagy indián vagy néger, te megváltottad, Uram, hullóvérrel. Uram, testvérek vagyunk itt mindnyájan. Miért van hát annyi harc a világban? Uram, add, hogy tudjuk jobban szeretni, a másét ne kívánja többé senki. Ó, legyen több jóság, s kevesebb vétek, Uram, találjon meg mindenki téged. Haragnak, gyűlöletnek legyen vége, jöjjön el a te országod, a béke. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!